Kis Dorina és Kis Flóra. Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallották itt a Szent István Rádióban. További kellemes rádiózást kívánunk Önöknek!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Honvédelmi Minisztérium dolgozói mellett a hivatásos és szerződéses katonák, köztük a honvédtiszt jelöltek is, valamint a honvédelmi alkalmazottak és a kormánytisztviselők is igénybe vehetik az otthon támogatást. Januártól évi nettó 1 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető. Amennyiben mindkét házastársa közszolgálatban dolgozik, a támogatás összege évi nettó 2 millió forintra emelkedhet. Azok is élhetnek a támogatással, akik még nem kötöttek hitelszerződést. Január 1-től 11%-kal 322.800 forintra emelkedett a minimálbér. A garantált bérminimum 7%-kal 373.200 forintra nőtt. Ezzel a minimálbért keresők havonta bruttó mintegy 32.000 forinttal, a garantált bérminimumon foglalkoztatott szakmunkások pedig bruttó 24.400 forinttal több jövedelmet kapnak. A minimálbér emeléssel párhuzamosan számos szociális ellátás összege is emelkedett, köztük az álláskeresési járadék, a táppénz, a gyes és a gyed, valamint nőnek a közfoglalkoztatotti bérek is. Elárvereztetheti az állam a köztársasági elnöki rezidenciát, írta meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT oldalán megjelent hirdetés alapján a 24.hu portál. Eszerint a magyar állam 28 milliárd 300 millió forintért árulja a Schwab-hegyi Béla Király úti elnöki rezidencia épületét és a hozzátartozó telket. Az ajánlattevő cégeknek csak január 8-áig van idejük befizetni a valamivel több mint 7 milliárdos biztosítékot, ami feltétele annak, hogy részt vehessenek a liciten január 10-e és 13-a között. Novák Katalin lemondott államfő 2024-ben költözött ki az épületből. A katonai hírszerzés vezetőjét kérte fel az elnöki iroda élére az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij a Telegramon arról írt, Kirilo Budanovnak személyesen ajánlotta fel a pozíciót, aki elfogadta a megbízást. A korábbi vezetőt, Andriy Jermakot november végén mentették fel hivatalából, miután a korrupció ellenes nyomozóiroda munkatársai házkutatást tartottak nála az energetikai szektorban feltárt korrupciós üggyel összefüggésben. A január 7-i ortodox karácsony előestéjére, vagy az ünnepre nagyszabású provokációt készít elő a Kreml, figyelmeztetett az ukrán külföldi hírszerző szolgálat. A közlemény szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök kormányának célja, hogy az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketárgyalásokat meghiúsítsa. Finnországban őrizetbe vették egy tengerfenéki távközlési vezeték megrongálásával gyanúsított teherhajó legénységének két tagját, két másik ember ellen pedig kiutazási tilalmat rendeltek el. A Fitbur nevű hajót szerdán foglalták le a fennhatóságok, mert gyanújuk szerint megrongálta a balti tengeren az Eliza finn távközlési cég egyik tenger alatti vezetékét, ami Helsinkit köti össze az észt fővárossal Tallinnal. A hajó Szentpétervárról indult és az izraeli Haifába tartott. A legénység tagjai orosz, grúz, kazak és azerbajdzsáni állampolgárok. Az amerikai elnök segítséget helyezett kilátásba az Iránban tüntetőknek. Donald Trump bejegyzésében azt írta, ha az iráni vezetés rálő békésen tüntetőkre, akkor az Egyesült Államok a megmentésükre siet. Hamenei ajatollah tanácsadója és az iráni nemzetbiztonsági tanács vezetője a kijelentésre reagálva figyelmeztetett, Washington beavatkozása a síta állam belügyeiben az egész régiót destabilizálná. Iránban 3 éve nem látott nagyságú tömegtüntetések zajlanak, amelyeket az elszabadult infláció robbantott ki. A megmozdulásoknak már több halálos áldozata is van. Bengálfáklyák okozták a több mint 45 halálos áldozatot követelő svájci bártüzet. A pirotechnikai eszközöket pezsgős üvegekre rögzítették és túl közel vitték a mennyezethez, tájékoztatott Valais kanton főügyésze. A síparadicsom bárjában szilveszter éjszaka kitört tűzvész 119 sérültje közül legalább 80 állapota válságos. Eddig 113 személyt azonosítottak, közöttük 71 svájci állampolgár, 14 francia, 11 olasz és 4 szerb is van. Mintegy 50 sérültet más európai országokba szállítottak súlyos égési sérülések kezelésére szakosodott klinikákra. Svájcban 5 napos nemzeti gyászt tartanak a tragédia miatt. A korábbi évekhez képest idén jelentősen csökkent a szilveszter utáni hulladék mennyisége Budapesten. Ennek oka vélhetően a pirotechnikai eszközök használatának fővárosi korlátozása, illetve hogy a hideg idő és a havazás miatt kevesebben búcsúztatták a közterületeken az óévet. A budapesti közművek mintegy 200 köztisztasági takarító munkatársa, valamint 4 szállító járműve már tegnap estig 1,2 tonna hulladékot takarított össze és szállított el. Végül az időjárásról. Előbb borult lesz az ég, és többfelé hullhat vegyes halmaz állapotú csapadék, majd észak-észak-nyugat felől csökken a felhőzet és kisüt a nap, a szél időnként megerősödhet. A csúcshőmérséklet plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Kaland és vízálló fényképezőgépek széles választéka a kisdobótéri Fuji fotócentrumban. Kültéri fényképezés extrém körülmények között is, kompromisszumok nélkül. Por, ütés és vízálló fényképezőgépek kedvező áron. Eger, kisdobótér 8. www.digitalfuji.hu. Keressen a Facebookon is. Fuji fotócentrum Eger.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Január 3-án szombaton szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti önöket, munkatársaim, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő Debnár Ádám és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. És természetesen köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Dicsőség az Úrnak, aki ezt a mai napot adta, aki a nappalt és éjjelt, a földet, a napot, a holdat, a csillagokat és az összes bolygókat alkotta. Dicsőség neked, Urunk, minden időszakért és különleges szépségükért. A tél fehér takarójáért, a tavasz csodaszép kék egéért, amikor a természet újjá születik. A zöldelő mezőért és virágzó fákért nyáron, az ősz rozsdavörös vagy aranyló színárnyalataiért. Dicsőség neked, Urunk, az ember és az őt körülvevő világ mindenség teremtőjének, dicsőség neked a szeretet Istenének, ez szép mai napon is. Amen. Napindító, pozitív gondolatunk ma is a szeretetről szól. Ezúttal Albert Schweitzertől kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. A világnak leginkább olyan emberekre van szüksége, akik mások szükségével előtt törődnek. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító, pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma Genovévák és Benjaminok ünneplik névnapjukat, és a katolikus egyházban ma Jézus szentséges nevének ünnepe van. Műsorunk folytatásában javaslom, hogy egy hangképes műsorajánló segítségével tekintsük át most együtt, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen délig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan hangképes műsorajánlónkat követően kezdődik Reggeli beszélgetés című műsorunk, amelyben ezúttal dr. Utri Attila nyugalmazott főiskolai docenssel, kultúra kutatóval, a Valóság című folyóiratban megjelent Európáról írt tanulmány sorozatáról beszélgetek. Következzen most műsorom rövid ajánlója.
Gondoljunk a spanyol, a portugál szűzanya jelenésekre. Tehát szűzanya, istenszülő, Mária anyánk ott van minden problémánknál. Tehát ő igazán tudja, hogy milyen megoldás vár, és el tudja úgymond intézni idézőjelbe a fiánál, szent fiánál, hogy forduljon a magyar nép felé úgy, ahogy megtette már eddig néhányszor. Hát ebbe bízhatunk leginkább, egyéb ilyen politikai sikerekben már nem.
9 órakor híreket mondunk, majd megismételjük a csütörtöki Segíthetünk című adásunkat. A mai műsor vendége Bernasconi Bús Katalin, a Superszum Alapítvány kuratóriumi elnöke lesz. Májusi műsorunk felidézéséből kiderül például, hogy még lehet pedagógusokat jelölni a szervezet háladíjra. Beszélgetünk az adakozás jó formáiról, nagylelkű emberekről, önkéntesekről és a sikerek titkáról is. Következzen bejátszásunk Molnár András műsorához.
És én próbálom tényleg bevonni és megmutatni az embereknek, hogy Borsodban is működhet ez, és másképp, és máshogy, mint ahogy a megszokott séma szerint működnek itt az alapítványok is, merni kell, és ott, ahol már mások, értem azt, önkormányzat, vagy bárki, aki az intézmények nem tudnak segíteni, ott van a mi helyünk a civileknek, és nekünk merni kell, és tudni kell segíteni, és menni kell, merni, csinálni, segíteni, mert igenis szükség van ránk.
9 órakor Tokaji frekvenciánkon Kilátó című összeállításunk szól, amelyben közéleti műsorunkat sugározzuk. Ebben pedig beszámolunk az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem évértékelő sajtótájékoztatójáról. Rövid ajánlunkban dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az egyetem rektora beszél.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 2025-ben úgy fejlődött, hogy közben megőrizte azt, ami a legfontosabb, az értékközpontúságot, a minőségre való törekvést, a minőségi oktatást és kutatást, és megőrizte azt a közösségi gondolkodást, amely fontos számára.
9 óra és 10 óra között Törökszentmiklósi és kisújszállási frekvenciáinkon Napról napra és Térkép című műsoraink szólnak. Nos, közéleti magazin műsorunkban a Kerekudvari Karizmatikus Közösség vezetőjével, Lukácsiné Tábori Eleonórával beszélgetünk. Az óra második felében pedig az Otthon ízei című műsorunkban a krémlevesek elkészítését, valamint a hagyma évszázadok óta ismert gyógyító és immunerősítő hatását mutatjuk be Sülye Károlyné Klárika segítségével. Rövid ajánlunkban is most ő beszél.
Amit én megtapasztaltam a hagymakrémlevesnél, annál finomabb egy hagymakrémleves, ha minél többféle hagymát használunk. Tehát nem csak a makói vöröshagymát veszük alapul, abból is el lehet készíteni, de azért jobb, ha van mondjuk póréhagyma, tavasszal már az új hagymát is belevághatjuk, mindenképpen néhány kereszt fokhagymát.
10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd Itt élünk címmel Pap Péter összeállítása. Az adásból megismerhetnek egy mezőkövesdi német nyelvtanárt, aki nepáli hegymászó túrái kapcsán beszél nekünk erről a különleges országról. Előzetesünkben Csörgő Lászlót hallják.
Hát mindenképpen a Hochdeutschot beszéljük, ugyebár az irodalmi hivatalos németet, ez nagyon fontos a tanfolyamon is, ahol tanítunk. Van nálunk külön dialekt kurzus, olyat is tanítunk, mert a tiroli például, tehát még Bécsben el lehet lenni. Vannak különböző szavak, ahol voltak problémáim, de Tirolban ez egy külön világ. Tehát ott az elején nagyon nehéz volt a dialektus miatt, de bele lehet jönni.
11 órakor híreket mondunk, majd megismételjük Kapcsolat című műsorunkat, amelyben újra meghallgathatják a Wagner Viktória Szociális testvérről készült összeállításunkat. Rövid ajánlunkban most Sebők Sándor, a Fóti Szeplőtelen Fogantatás templom plébánosa, Mester Kanonok atya beszél.
Tehát azt mondom, hogy az elkötelezettségről, az Isten kapcsolatról hát talán többet kaptam tőle, mint a szemináriumban, vagy máshonnan. Mert ezek olyan együttesen hatottak rám és ránk. és a nagy séta volt ugye a szegedi szeminárium a csütörtök, amikor egész nap szabadok voltunk, csak 4 óránk volt ebéd, és az este 7-ig. Hát ritkább volt az a hét, amikor nem korodban töltöttük az időt.
12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. A Napversében ma Áprili Lajos Téli reggel című költeményét mondja el Tóth Levente, színművész. Déli 12 órakor a harangszót követően Urangyala imádságot imádkozunk majd munkatársaimmal a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd a rádió készülékek mellett. Nos, ennyit előjáróban további programkínálatunkról. Műsorainkhoz kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok Önöknek!
Van, hogy elhiszed, hogy a siker a minden, pedig belül ég és fáj. Nagy az éjjelzés, és égnek a fények, szíved mégis másra vár. Néhány szürke nap, sok féltékeny ember, s minden álmod porba ér. Kell egy jó barát, ki szépen szól hozzád, és a kedved visszatér.
Reggeli beszélgetés.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok Önöknek! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. Utri Attila, nyugalmazott főiskolai docenst, kultúra kutatót. Beszélgetésünk apropóját az a jeles esemény adja, hogy a Valóság című folyóirat egyik lapszámában mondhatom úgy nyugodtan, hogy az ön tanulmánya a vezércikk, mert hogy ezzel a tanulmánnyal kezdődik a Valóság című folyóirat egyik száma, a tanulmány címe pedig egészen pontosan Európa Nomen est Omen. Hol kezdjük a beszélgetésünket? Kezdjük ott, ahol a cikk is kezdődik, hogy elmondjuk a kedves hallgatóknak, hogy mi is Euripé története, a mitológiai nagyasszony története, mert hogy nevében a sorsa, amire már a cím is előre utal.
Valóban, ez egy nagyon szép történet. Az emberi kultúra és civilizáció ókorából, vagy a kezdetekről, a krétai birodalom, az 2500 évvel ezelőtt kezdte el építeni azt a hatalmas civilizációt, 1000 esztendőig Európát meghatározta, az európai kultúra bölcsője, aztán a Mükénéi birodalom 1400-al Krisztus előtt legyőzte a krétaiakat, és akkor elindult egy más irányú fejlődés. Tehát Európa nevében a sorsa szintén egy legendából táplálkozik, az Agenor, az föníciai királynak mondják, vagy szidóni királynak, de ez egy nem létező király, tehát nem húsvérember. Ez a Poszeidonnak a fia, a tengeristenének a fia. És az ő lánya, volt még egyéb gyermeke is, 3 fia volt még emellett, Európé, látott egy álmot, ahol 2 asszony küzdött érte. Az egyik Ázsiát képviselte, a másik pedig egy ismeretlen földrészt. És a ismeretlen földrész győzött, Ázsia vereséget szenvedett, és akkor világosodott meg Európé előtt az álom, amikor kiment a tengerpartra, és ott egy bika hátán közeledett Zeus, a legfőbb isten. És annyira elbűvölte ez a látvány Európét, hogy engedett a csábításnak, és ráült a bikának a hátára, aki aztán el is vitte Kréta szigetére. Ott emberré változott, a csábítás végül is megtörtént, és Európa ős asszonya kapott egy birodalmat, egy nem látható, egy ismeretlen földrészt, tehát a messze látó, a szó jelentése Eurosz földrész, az a szárazföld a Kréta szigetétől északra. Az ott legközelebb a Peloponészosz félsziget van, ahol a Spárta meg Atén ütközik, tehát az európai kultúra Krétából indul ki, de így a szárazföldön terjedt el elég, hogy mondjam, hosszú ideig, de nagyon szép története van ennek is, teli legendával. Megszületik az írásbeliség, megszületik az építészet, megszületik a civilizáció maga, tehát az emberek dolgoznak, tanulnak, terjedt a tudás, volt akarat a továbbélésre, a fejlődésre, különböző várak, templomszerű építmények, mert akkor még ugye nem volt templom, és az emberiség civilizációja a kezdetekben nagyon harmonikus volt, szép volt, nem voltak háborúk, nem voltak irigységek, nem volt úgymond veszekedés, de aztán később az lett, mint ahogy megkezdődött Európa sorsának a alakulása, negatív irányba is, tehát, hogy Európa európé királylánytól kapta a nevet.
És akkor egészen pontosan mit jelent a név? Mire utal a név? Egy szó összetételből ered, amelynek mi is a jelentése?
Messzelátó. Igen, tehát Eros és Paus messzelátó, tehát mivel ez azt jelenti, hogy nem látjuk a jövőt, de jól érezzük magunkat a jelenben, ismerjük meg a múltat, tehát ezek a krétai, mükönéi kultúrában a jósdák meg a különböző varázslatok idején meg a pogány korszakban ezeknek nagy jelentősége volt, és igen gazdag. Már lassan feledés homája, de még mindig nem tudja elfedni, mert visszatérnek és előkerülnek ásatásokkor is értékes anyagok meg műtárgyak is. Tehát Európé Krétában letelepedett, királylány lett Kréta királyának a felesége, és a sorsát, a messzelátását egészen Nyugat-Európáig belátható módon az utódai építették, tehát ő nem járt Európé, mondjuk nem fürdött a Pannon-tengerbe, nem járt Angliába, hanem a név az megmaradt, és egy ilyen szép története van, amiről ugye Varga Miklós is énekel, egy szép asszony, egy szép földrész, egy a legkisebb kontinens ugye a világon, és ezért ezt a kontinens, mint annak idején Európét, többször el akarták hódítani, el akarták rabolni. Különösen most van nagy veszélyben a 21. vagy a 3. évezredben Európa, mikor már a régi értékek kezdenek a feledés homályába merülni, nem törődnek az emberek azzal, hogy milyen lesz a kultúra, milyen lesz a jövője ennek a földrésznek, hanem különböző érdekek, hamis érdekek vezérlik. De hát ezzel egy kicsit előre megyünk, mert a dolgozatomban ebből a 2500 évvel ezelőtti időből egészen a mai napig áttekintem az Európa elrablásának történetét, tehát először külső elrablás történik. Tehát...
A külső támadásokat elemzi, igen. Utána pedig, hogy belülről is milyen igen, indulatok igen. És milyen... harcondultak.
Az első, aki meg akarta hódítani Európát épp a Peloponnészosz félszigeten, és 300 spártai hős katona mentette meg akkor Európát. Például ez is egy érdekes történet ebből az időből. De aztán jöttek a hunok, a punok, és mindenféle harcos népek, akik hatalmas erővel rendelkeztek, és akkor elérkezik a kereszténység, a megváltás ideje, amikor ennek a bonyolult és szenvedélyes világnak megváltója születik a második isteni személy, és a kereszténység, az pedig szervesen az európai kultúrának az alapját képezi szintén. Ugyanúgy, mint annak idején a krétai kultúra a maga humanitárius és emberközpontú és több istenhívő kultúrával együtt. De most Európa, ha elveszti keresztény gyökereit, akkor ennek a földrésznek vége van, úgymond, mint az előző földrészetnek, Atlantisnak, vagy Szodomának, Gomorának, vagy egy-egy városnak. Tehát nem lehet a kereszténység nélkül Európát a jövőben elképzelni.
Mert hogy ezt is idézi azt a híres mondást, amit manapság sokan idéznek, hogy Európa keresztény lesz, vagy nem lesz.
Igen. És akkor már itt vagyunk az Európa Uniónál. Három kiváló kereszténydemokrata politikus, a Konrad Adenauer, akkor az olasz Gaspari és a francia Robert Schuman. Három kereszténydemokrata képviselőtől, vagy politikustól, francia külügyminiszter, akkor a német elnök, meg az olasz elnök alapították, illetve tettek egy kísérletet arra, hogy most már egy normális európai egységet próbáljanak létrehozni. Mondjanak le a háborúról, legyen szuverén nemzeti összefogás az itt élő magas kultúrái, több ezer éves keresztény kultúrával és más nomád kultúrával rendelkező népek, népcsoportok vannak ezen a földrészen, nagyon gazdag és hegemóniával, tehát egy megfelelő mintával rendelkezik a világ összes államának. Na most ezt a hegemóniát kezdi Európa elveszíteni, mert az Unió végül is abba a hibába esett, hogy a kereszténységet nem vette be az alkotmányába. Eredetileg benne volt, még ez a három ember közül, ugye kettőt lassan szenté avatnak, boldoggá avattak már a tudomásom szerint, vagy Pungor József közlése szerint, és megkezdődik az Európa Uniónak a lebontása, olyan módon, hogy most Európai Egyesült Államok egy teljesen kultúraidegen képződményben gondolkodnak, vagy valamilyen szuperállamban, ami majd önmagába fog összeomlani, és akkor elpusztul. Tehát Európát nem elrabolják, hanem öngyilkosságba kergetik ezek a balliberális, meg bizonyos értelemben ateista, provokatív eszmék, amik a felvilágosodás óta itt vannak Európában. És a felvilágosodásnál elfelejtettem a második szakaszát az Európa elrablásának, mikor az újraegyesítés, a Habsburgok, a németek és végül a franciák a Napóleon hódításaival megkezdődik, de ez is csak egy katonai, egy durva, mondhatnánk azt is, egy ateista újraegyesítés. Ez a mostani, az Európai Egyesült Államok helyett az Európai Unió, ez nem egy ateista képződmény, ennek keresztény kultúrán alapuló új világ méretű hatással rendelkező földrésznek kell lennie Európának. Vagy pedig, ahogy Toynbee mondja, elpusztul. Nincs mese. A választás előttünk áll, és akkor megígérték, még a Schuman nyilatkozatba aláírta az összes állam, hogy nem lesz háború Európa népei között. Kreatív megoldásokat találnak, nem fognak összeveszni. De tessék, hát volt délszláv háború, most itt van az orosz, akkor volt Koszovó, és még ki tudja mi lesz. De nem a politika nyelvén kell Európának a jövőjét meghatározni, hanem az evangélium nyelvén. És az evangélium nyelvében az van, hogy legyen béke, legyen biztonság, úgy, ahogy az pontosan 2500 évvel ezelőtt már megfogalmazták az európai nagy gondolkodók előtt, tehát a Konfuciánust idéztem, vagy említettem, hogy ő volt az, aki meghatározta akkor Európának a kultúráját. Konfuciánusra épült az első európai kultúra, amely világméretűvé és világerővé, világhatalommá nőttek föl magát, a második pedig a megváltás után a keresztény Európa. Arra vár a sors, hogy tegye rendbe ezeket a egymásnak idegen, egymásnak ellenséges népeket, és nagy kérdés, hogy miért az 21. században miért a szlávok szenvednek állandóan. Mindig ott törnek ki a problémák. Jó, Szlovákia meg Csehország békében elvált, de már Koszovó nem, Szerbia nem, akkor az egész délszláv háború rengeteg véráldozatot kívánt, meg a mostani orosz, aminek nem tudom, hogy mikor lesz vége.
Felette állsz, Isten, ha vagy, és erre jársz, áld meg lelkét annak, aki magyarok közt európai. A földnek ezen kis szegletén, a sötét múltban kevés a fény, és a szellem napvilága nem süt a nép ablakába. Aki fél homályban ring a bölcső, s hiába is sír a költő. Hidegennek mondják, aki magyarok közt európai. Szabadon ki szeret élni, alig tud már mit remélni. Sosem volt itt olyan béke, mi ok lehetne ünneplésre. Van egy világ, ki tudja merre, hol az ember boldog lehetne. De az a világ nagyon távol az én éles kis hazámtól. Ki minden népnek felette állsz, ha egyszer mégis erre jársz, nyújtsál végoz annak, aki magyarok közt európai. Vesztes forradalmak adta erőt és szívet a dalnak, s lett belőlük magyar bánat, nem vagyunk jók Európának. És hányan mentek szép hazámból, híres kis Magyarországról, szemükből a könny kicsordult, sorsuk idegenbe fordult. Egy világ, ki tudja merre, hol az ember boldog lehetne. Ha máshol nem, hát fenn az égben, lesz részünk csak békességben. Ki minden népnek felette állsz, ha valahogy mégis ránk találsz, segíts most itt annak, aki magyarok közt európai. Segíts most itt annak, aki magyarok közt európai.
Cikkéből idézzük még azokat a fontosabb történelmi eseményeket, amelyek arra a külső támadásokra utalnak, amelyek Európa elfoglalására irányultak, valamint felsorolás szintjén említsük még meg a belülről induló harcokat is, hiszen az évek, évszázadok alatt volt belőlük jó néhány.
Van egy ilyen, szintén egy romantikus gondolkodás, hogy a fejlett civilizációk egy idő után annyira ellustulnak, elpuhulnak, hogy egy erős, harcos nép egyszerűen megjelenik a határainál, és egyszerűen lehigázza. Mint történt ugye a római birodalommal is, hogy pillanatokon belül az utolsó római császár az már egy fiatal ember volt, tehát éppen hogy megmenekült, vagy talán meg sem menekült, hanem egyszerűen kinevették és elzavarták a trónról. A világura volt ugye a római birodalom, a nagy római birodalom. Aztán jöttek a hunok, ők szintén egy nagy tömeg és hatalmas erővel támadtak Európára, ha Attila nem hal meg, és a katalánumi csatában nem veszítik el a seregeknek a többségét, akkor egy hatalmas hun birodalomba élünk ma, és Európát akkor a hun barbár erők lenyelték volna, ahogy manapság mondják, tokkal vonóval. És a hunok után jöttek a punok, azok már inkább a nyugat-római birodalmat veszélyeztették leginkább, tehát már akkor a 3., 4., 5. században már gyakorlatilag gyengült a római birodalom, és akkor ugye a Hannibal átment az Alpokon, és már Róma határába volt, és ő is le akarta nyelni Európát, de neki sem sikerült, illetve hát ott megtorpant, és nem tudta elfoglalni az örök várost. és akkor jöttek a németek, a Habsburgok, akik kirobbantották az első világháborút, hát sajnos akkor rossz oldalra álltunk, és akkor mi is begre keveredtünk, elveszítettük hazánknak a kétharmadát, akkor ennek jövevénye volt ugye a hitleri fasizmus, és az orosz fasizmus, az is szintén le akarta nyelni Európát, de gyakorlatilag az isteni gondviselés, vagy a hatalmas emberáldozat után megkönnyörült a mindenek ura ezen a földrészen, és nem engedte elpusztítani sem a nemzetközi, sem a nemzeti szocializmusnak Európát legutóbb. De ami most, és sajnos hát nevén kell nevezni, Bogár Lászlót idézve, az Amerikai Egyesült Államok, ők a világuralmi pozíciót szeretnék megőrizni, erősebbé tenni, mert ugye a kettős pólus, a szocialista-kapitalista pólus az megszűnt, és most egyedül akarnak ők világ urai lenni, de annyira nem kulturált az a földrész, mint Európa, vagy beleértve Ázsiát, és végképp nem értek azzal sem egyet, hogy van egy orosz agresszió, és van egy orosz kultúra, egy orosz vallás, és azt is meg akarják tagadtatni az emberiséggel. Ennek nincs értelme. A keleti gyökereit, a keresztény keleti gyökereit Európa nem veszítheti el, és még különösen nem egy ilyen hatalmi villongásban, mint ami most van Európa földjén, tőlünk sajnos nem messze.
Európának védőszentre van továbbra is szüksége. Szent Benedek, Európa védőszentje.
Igen.
Miért ő és Szent Ágoston? És hogyan kérhetjük a továbbiakban is az ő oltalmukat, pártfogásukat, hiszen az kétségtelen tény, hogy nagyon nagy szükségünk szüntelen van az ő védelmükre, szüntelenül, ahogyan szüntelen is említi.
Hát Szent Ágoston ugye az a 4. század, Benedek meg már a 5.-6. század, tehát Szent Ágoston csak érezte a római birodalomnak a szakadását, romlását, züllősét, Benedek pedig megtapasztalta, hogy itt már most vége van, mert a kelet-római meg a nyugat-római birodalom kialakult az 5. században 475-ben, ha jól emlékszem, és akkor ő a nyugat-római birodalomban kezdte újra evangelizálni Európát, tehát az egy olyan kreatív kisebbségi válasz volt a hatalmas robbanásra, ami egy ilyen világbirodalom összeomlása, az óriási zajjal jár, mint ahogy tapasztaltuk mi is ugye a szovjet birodalomnak a szétesését, és akkor Európából végül lett a frank birodalom idején egy komoly szuperrendszer, és a 7., 8., 10. század környékén megjelentek a tatár, a török hódítások, és az iszlám terjedt, és harapófogóba fogták Európát az iszlám harcosok. Itt megint egy hatalmas tömegről beszélünk, aki a fejlett civilizációt maga alá akarja gyűrni. Tehát Spanyolország felől ugye a kordobai kalifátus, a Balkánról, ami most ugye a migráns hímvonal, pedig a hatalmas iszlám seregek és török hódoltság 170 éve következett Magyarországra. Ami aztán a karlócai békében éppen ott 1699, akkor döntöttek először, vagy már sokadszor nélkülünk rólunk, a sorsunkról, és akkor Magyarország Habsburg befolyás alá került, aminek egyenes ága lett. Ez a második része a Hunnia nevében a sorsa a következő cikkem a valóságba, és itt egy mondattal, ha már ebbe belekezdtem, tehát Magyarországnak, a magyar népnek a sorsa két nyomás alatt: a turániátok, tehát ha magyarok között legyen széthúzás, vagy ha valaki sikeres, akkor az érítség mindjárt megtámadja, lejáratja, és a nélkülünk rólunk való döntések sorozata, vagy átok súlya kezdődött most, ha legközelebb mondjuk Karlócába folytatódott Trianonnál, akkor 45 után, 56 után mindig rossz szújöttünk ki a dolgokból, de mégis mi vagyunk még mindig többségben a Kárpát-medencében, tehát 7 nép osztozik a Kárpát-medencében, de a magyaroké még mindig 41%, a fennmaradó 60-an a többi 6 osztozik, tehát kellene, ahogy Európa is kell, fejletlenebb vagy erős durva államoknak, úgy a magyar Kárpát-medencének ez a része, ahol mi lakunk, és kell az ásványanyag, meg fürdőnk, gyógyvizeink, ivóvizeink, hát ez a mi kemény valutánk a jövőben, és ezt is el akarják venni tőlünk.
De itt is nyomon követhető, hogy annak idején Szent István király felajánlotta a boldogságos Szűz Mária oltalmába hazánkat, és az ön által felsorolt számos-számos csapásból hogy szerencsésen vagy, jól jöttünk ki, egyértelműen a szűzanya védelmének és oltalmának is köszönhető.
Hát a kultúra tudomány mai állítása szerint a világot azt teszi jobbá, hogy vannak kreatív kisebbségek, akik megjelennek, ez az Arnold Toynbee angol kultúrafilozófus, hát kötelező olvasmány volt annak idején az egyetemen, és nagyon helyes, mert egy kiváló tudós, és ő írja, hogy ez a kreatív kisebbségnek össze kell fogni, meg kell találni a új homeosztázis, tehát azt a nyugalmi állapotot, ahol a civilizáció nem pusztul el, hanem még gazdagodva kerül ki. Hát ez történt Európával Szent Benedek után, Szent Ágoston nyomán, és még a további szentek, akik ugye Nyugat-Európában is, gondoljunk a spanyol, a portugál szűzanya jelenésekre, tehát szűzanya istenszülő Mária anyánk ott van minden problémánknál, tehát ő igazán tudja, hogy milyen megoldás vár, és el tudja úgymond intézni idézőjelbe a fiánál, szent fiánál, hogy forduljon a magyar nép felé úgy, ahogy megtette már eddig néhányszor. Hát ebbe bízhatunk leginkább, egyéb ilyen politikai sikerekben már nem.
És Szent Benedek hogyan lett Európa védőszentje? Miért ő Európa védőszentje?
Valamelyik kortárs pápája a katolikus egyháznak avatta szenté, és nevezte ki Európa védőszentjébé. Ő gyakorlatilag az utolsó nagy gondolkodója a közös kereszténységnek. Tehát a Benedek rendi regulák, azok gyakorlatilag a bizánci és a római hagyományt együtt kezelik. Van Seftonban egy kolostor Belgiumban, ahol bizánci-római katolikus teológiai képzés folyik. Ott a mi püspökünket is, Atanáz atyát, orosz Atanázt, meg a görög metropolitát, Fülöp atyát is, ők is ott végeztek Seftonban. Van ebből az időből egy kontinuitás, és a kreatív kisebbség parancsa, hogy vegye észre, hogy mire van szüksége ennek a régiónak, nemzetnek, városnak. Benedek csak egy várost kezdett megmenteni, végül aztán az egész Európát megmentette a imáival, kolostoraival és a tudományával, mert a végül is a keresztény tudományosságnak is egy nagy elméje a Szent Ágoston is, meg a Szent Benedek is. Tehát ez isteni gondviselés, meg isteni szentlélek sugallata nélkül ez nem sikerült volna sem Ágostonnak, sem Benedeknek, sem a többi szentnek. Tehát úgy lett Európa védőszentje, hogy a birodalom kettéválása után, miután teljes összeomlás csőr volt a nyugati féltekén, és hát ez harapózott a bűn, ugyanúgy, mint most, és vannak különböző LMBTQ, akkor nem így nevezték, tehát hatalmas méreteket öltött a bűn akkor Európára, és sötét volt az egész Európa. Ezt nevezhetjük sötét középkornak, de hát voltak fénylő csillagok, mint például a Szent Benedek is. És akkor így sikerült újra a helyes vágányra terelni a civilizáció fejlődését. Ez a jeruzsálemi, római, damaszkuszi vonal, ami lényegében a ószövetségi profétáktól a mai szentekig jelzik Európának a hatalmas kultúráját, a hatalmas tudását és a hatalmas művészetét, utánozhatatlan szépségét, természeti és művészeti szépségét is beleértve, és már nem akarok nagyon belemerülni Európa dicséretébe, mert azt megteszi Varga Miklós az egyik dalával.
És ha már őt említette, akkor ugye a Vén Európa, a büszke, a gyönyörű nő énekli a dalában, javaslom, hogy beszélgetésünk folytatásában most énekelje is el nekünk Varga Miklós az Európa című dalt. Hallgassuk ezt a felvételt itt a Szent István Rádióban.
Sok szín ruhája, oly sokszor elszakadt, álma adja az álmokat. Megszülte hűtlen gyermekét, nem sírt akkor sem, ha elvetélt. Akármi történt, mindig büszke nő maradt. sok-sok év alatt.
Adenauer híres mondását is idézem tanulmányából, miszerint egy politikus a legközelebbi választásokra gondol, egy államférfi pedig a következő nemzedékre. Nagyon fontos gondolat ez, megszívlelendő és elgondolkodtató, főleg, hogyha a napjaink eseményeit nézzük és tekintjük. Nos, Európa megtartásának három fontos dolgát említi ön a cikkben, idézve dr. Pungur József szerint. Mi ez a három fontos dolog? Hogyan menthetjük meg, hogyan tarthatjuk meg Európát szerinte és az ön véleménye szerint?
Gyakorlatilag van nekünk is egy jövendőmondónk, a emeritus veszprémi érsek, a Márfi Gyula atya. Majd utána őt is idézem, mert a Pungor és a Márfi gondolatok úgy egybecsengenek. Pungor József azt írja az egyik tanulmányában, fölteszi a kérdést, hogy végül is kimenti meg Európát. Azt mondja, hogy új föderális Európáért küzdő vezetést. Na most az, hogy nekünk az USA-t kellene másolni, ez egy Európa kréta, mükéné, görög, latin kultúrájához képest az amerikai kultúra, hát egy kisé mínuszban van, mondhatjuk. az Európai Egyesült Államok az ugyanolyan melléfogás lenne, mint annak idején az Amerikai Egyesült Államoknak a lényegében a megalapítása, de ugyanakkor az ember csak úgy tud nagy erőre, hatalomra szert tenni, ha mindent központosít. Tehát a Pungor József elnök úr gondolatai, a föderális Európa, a megújított, modern, összefogó kereszténység, bevándorlók hazaküldése repülőjeggyel, életük újrakezdéséhez pénzzel. Tehát ez a három súlyos dolog fenyegeti Európát, hogy a szövetségi együttműködés helyett központosításra törekszik. A bevándorlók hazaküldése, tehát ez a lakosság csere. Pungúr Józsefnek igaza van, haza kell őket küldeni a szükséges pénzzel, nem megvárni azt, hogy itt segélyekből támogassák az otthon lévőket, menjenek haza, vigyék el az újrakezdéshez, hagyják abba a nagyhatalmak a kirablását ezeknek a szegény afrikai népeknek. A kereszténységről sokat beszélgettünk, ezzel mindenképpen változtatni kell, hogy ne legyen egy iszlám-keresztény konfliktus még az összes konfliktusnak a tetejébe, de hát ez megint egy nehéz dolog. A Márfi Gyula érsek úr, a veszprémi érsek úgy mondja, hogy Európa elkereszt ténytelenítése a szabad köművesek részéről. Ez az első és legfontosabb célja a mostani balliberális gondolkodásnak. És akkor a második pont, hogy az Európa kolhozosítása a nagy tőke részéről, tehát a kolhoz, azt tudjuk hozzá, hogy az nem magántulajdon, hanem szövetkezeti tulajdon, tehát közös tulajdon, és ezért egy láthatatlan, hogy megint Bogár Lászlót igézem, egy láthatatlan birodalmi erő, a nagy tőke kolhozba akarja kényszeríteni Európát. És akkor itt a harmadik veszély, amiről csak részben foglalkoztunk, de a tanulmányra többször visszatérünk, Európa iszlamizálása a muszlimok részéről. Tehát erről sem mondtak még le a harcos iszlámnak tagjai, és most az egyéb veszélyek meg a háború egy kicsit elterelte erről a hódításról, Európa elrablásának ez irányú kísérletéről elkerelte a figyelmet, de azért ez a veszély még itt van. Tehát igaza van Márfi érsek úrnak.
Összegezzük akkor az általunk elmondottakat. Ugye a cikk címe Európa Nomen est Omen, vagyis a nevében a sorsa. Mire is utal akkor ez a név, és mi lehet a megoldás? A cikkében ön törekszik egyfajta végső megoldás megfogalmazására?
Ez a két pont, amit említettünk, hogy az egyik az ókori bölcsesség, a Konfuciánus, a Hanyu bölcsessége, hogy hogyan kormányozható, hogyan élhető egy normális állam, szó szerint is föl tudom igézni, hogy...
Idézzük ugye Konfuciusz 2500 évvel ezelőtt megfogalmazott gondolatait a tanulás hatalmáról.
Így van. Amikor a tudás terjed, őszinte az akarat. Amikor az akarat őszinte, a józanész uralkodik. Amikor a józanész uralkodik, kiművelt az egyén. Amikor az egyén kiművelt, összhangban él a közösség. Amikor a közösség összhangban él, jól kormányozható az ország. Amikor az ország jól kormányozható, békesség honol mindenütt. Tehát ezen a Hanyu gondolaton nyugszik Kréta, Mükéné, Európé és az európai kultúrának a kezdete. Tehát ez fantasztikus, ez mennyire ma is érvényes gondolatok.
Ahogy hallgattam a Konfuciusztól vett idézetet, nekem egyből a háziáldás szövege jutott eszembe, hol hit, ott szeretet, hol szeretet, ott béke, hol béke, ott áldás, hol áldás, ott Isten, hol Isten, ott szükség nincsen.
Igen. Fogadjuk el Európa háziáldásának Konfuciusz gondolatait. A második hatalmas lépés az Európa a megmentésében az, hogy a keresztény kultúrát azt nagyon-nagyon meg kell erősíteni. A keresztényeknek nem csak közeledni kell egymáshoz, hanem határozott lépéseket kell tenni, hogy mi vagyunk az evangéliumnak a hirdetői, a mi dolgunk a világ megmentése, ameddig lehet, de az utolsó ítélettől senki nem akar elzárkózni. De addig, még az utolsó ítélet bekövetkezik, addig hadd legyen már jó kormányozható az ország.
A közelmúltban jelent meg cikke, tehát az Európa Nomen est Omen címmel, de ennek a cikknek, ahogy utalt is rá, lesz folytatása. Mi lesz a témája, és gondolom ugyanúgy a Valóság című folyóiratban. Lát majd napvilágot.
Ez egy sorozat, nevében a sorsa. Elfogadta a szerkesztőség Hunnia nevében a sorsa című dolgozatomat is. A harmadik pedig a Ragozinka, a harmadik út nevében a sorsa. Ez a Ragozinka, ez pedig az egyik regényem, amiből mostanában már opera is született, és Miskószról szól. Tehát a Miskósznak is a nevében a sorsa. Ez egy terjedelmesebb dolgozat, ezt nem tudom, hogy a valóság le fogja elhozni, mert akkor arra talán az egész lapszámot igénybe kellene venni. Majd ebből egy részt majd kiveszek a harmadik út, mert hogy végül is a magyarokra mindig az a sors vár, hogy kettő rossz közül kell választaniuk. És ha az egyik rosszat választják, és akkor nem az jön be, akkor rossz oldalra álltak. Tehát a magyarok nevében ez a sors tükröződik, meg az, hogy könnyen kihasználnak bennünket, és a hátunk mögött döntenek a jövőnkről. Lényegében a európai jövő, tehát hogy ne pusztuljon el ez a földrész, ne szűnjön meg itt a normális élet, és helyette a transhumanizmus vagy a poszthumán emberek népesítsék be ezt a földet, ehhez kellenek a Márfi Gyula, a Pungor József doktor gondolatai, Konfucius gondolatai. Ez a három pont, és közben az említett szentek, Ágoston és Benedek regulái, gondolatai megmenthetik Európát. Még a 24. óra nem jött el a véleményem szerint, de ahhoz az embereknek változniuk kell. Változniuk kell, mégpedig a javak és jószágok elosztása a közgazdaság fogalmak szerint. Tehát most igazságtalanul birtokolják a javaknak a nagyobb részét a multik, a láthatatlan világhatalmi erők, és nagyon sokan szenvednek, gyerekek éheznek, meghalnak, éhen halnak, fáznak, megfagynak. Tehát ezt nem engedheti meg magának Európa. Innentől valahol az elkövetkezendő hetekben, hónapokban meg kell húzni a vörös vonalat, és innentől kezdve hitet kell tenni amellett, hogy nekünk szükségünk van Európára, mint ahogy szükségünk van Hunniára, szükségünk van a kereszténységre, és Európára úgy van szükségünk, hogy az Uraltól az Atlanti-óceánig.
Dr. Utri Attila, nyugalmazott főiskolai docensnek, kultúrakutatónak köszönöm szépen a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását
köszönöm,
kívánom.
Köszönöm, és viszont kívánom én is a Szent István Rádió közösségének.
Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok Önöknek. A viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat jövő héten csütörtökön reggel 8 óra 15 perctől megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámosszain.
Hány nagy gondolat és mennyi szív, ami századok múltán is tenni hív, most is új erőt ad és lelkesít, hogy nagyjá légy megint. Bár csak értenénk a múlt intő szavát, az égre vésett jelzést, mi csak szívünk lát. Jöhet bármi, te mindig tud, hogy áldott itt a föld, a hömpölygő folyók, az erdők és mezők. Ez az otthonunk, itt kell élnünk, múltunk és jövünk. Minden hozzáfűz, állva bennünk teste öt, így lesz ez örökké. Mennyi érzelem és szenvedély, mely a téli fagyban is visszatér, mindig új tavaszt vár és jót remél, hogy fel ne az, hogy én. Nem a gyűlölet, a gyávaság, csak a szeretet az, ami visz tovább, hogy szebb napokban is mindig lásd mások fájdalmát. Bár csak értenénk a múlt intő szavát, az égre vésett jelzést, mi csak szívünk lát. Jöhet bármi, te mindig tud, hogy áldott itt a föld, a hömpölygő folyók, az erdők és mezők. Ez az otthonunk, itt kell élnünk, múltunk és jövünk. se keres.